Ha Trump-al tárgyalunk, Putyinnal tárgyalunk, akkor nekünk is tranzakcionálisnak kell lennünk. Hogy rövid távon, tehát az Egyesült Államokkal valami fajta minimum megállapodásban egy ilyen modus vivendi kell megállapodni, ami azt biztosítja azt számára, európaiak számára, hogy az Egyesült Államok ne adja fel például a NATO 5. védelmről szóló cikkét, hiszen az lenne a legnagyobb tragédia, és az, hogy nem húzza ki a szőnyeget teljesen Ukrajna lábalól. Erre kell koncentrálni, és ha ez abba, hogy Trumpot meg kell vásárolni, mert látod nála ez működik, ez a gondolkodása, ő mindent a pénz haszon szempontjából szemlél.
Eurovízió. A Szabad Európa podcast sorozata a magyar kormány és az Európai Unió viszonyáról. A vonalban állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán. A stúdióban Benyó Rita.
Ez itt tehát az Eurovízió Gyévai Zoltánnal és Benyó Ritával, és ahogy a múlt héten, úgy most is arról fogunk beszélgetni, hogy az ukrán-orosz-orosz-ukrán háború lezárására milyen megoldások és milyen válaszok lehetnek. Múlt héten, amikor beszéltünk, akkor még úgy állt a dolog, hogy hirtelen és úgy tűnt, mintha pánikszerűen ültek volna össze az európai vezetők, reagálva Donald Trumpra és reagálva arra, hogy Amerika és Oroszország Európa és Ukrajna nélkül kezdte meg a béketárgyalásokat, vagy valamiféle tárgyalásokat. Azóta azért változott a helyzet, például azzal, hogy Macron Washingtonba utazott és találkozott a francia elnök az amerikai elnökkel. Miben változtatott ez, és látszik-e konkrétabb európai válasz a múlt hetihez képest?
Én azt hiszem, hogy az első sok hatás elindított egy gondolkodási folyamatot az Európai Unión belül, és ennek az eredményeit majd már jövő héten március 6-án meglátjuk majd. Szerintem bizonyos döntésben Ukrajna esetleges újabb finanszírozása magáról, ami már egy többé-kevésbé egy mondjuk így egy első reakció az Európai Unió részéről, és nem feltétlenül egy pánik reakció lesz, egy kiélelt reakció. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak és külön kell választani a rövid és a középtávot a helyzetben. Nyilván rövid távon a kármentés a kulcs szó, tehát azokat a károkat, amelyeket tulajdonképpen Trumpnak a fellépése okoz, anélkül egyébként, hogy még nem tudjuk, hogy igazából Trump milyen béketervet dédel és mit tartogat Ukrajna számára, Oroszország számára, elég kaotikus a kép, lehet, hogy egyébként ez az egésznek a lényege, de ettől függetlenül az Európai Uniónak nyilvánvalóan azt el kell mondani, hogy az elmúlt napokban esett a tantusz, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy a bizalom Trump iránt minimálisra ment. Az Európai Unió most szemben azzal, amivel egyébként már régebb óta készített, legfeljebb nem ilyen drámai mértékben, az Egyesült Államokra nem lehet hosszabb távon szállítani. Rövid távon viszont, és ez nagyon fontos, rövid távon viszont mellőzhetetlen az Egyesült Államok, hiszen az Európai Unió jelenlegi állapotában felkészülve arra, hogy megmérkőzzön Oroszországgal, nem feltétlenül csak hadi szintéren tolnon azt, illetve ennek része az is természetesen, hogy Ukrajnát támogassa egy jó cél, egy érdek, egy jó, nem is, egy jó cél érdekében, egy jó ügy mellett. Tehát az Európai Uniónak ebben a helyzetben, és szerintem ezt Macronnak a Trumppal tartott sajtótájékoztató fehérházból, ezt nagyon jól letükrözte, nagyon lehozta szerintem, hogy egyfajta kettős taktikát kell folytatni. És itt az van, hogy félre kell söpörni ezek a dolgokat, amelyek az értékekről, meg minden másról szóltak. Ha Trumppal tárgyalunk, Putyinnal tárgyalunk, akkor nekünk is tranzakcionálisnak kell lennünk. Az egyik az, hogy rövid távon, tehát az Egyesült Államokkal valami fajta minimum megállapodásban egy ilyen modus vivendi kell megállapodni, ami azt biztosítja azt számára, európaiak számára, hogy az Egyesült Államok ne adja fel például a NATO 5. Aktív védelmről szóló cikkét, hiszen az lenne a legnagyobb tragédia mindenki számára, egyébként még a magyar kormány számára is. Egyébként, és az, hogy nem húzza ki a szőnyeget teljesen Ukrajna lábalól. Ez evidensen fontos érdek. Erre kell koncentrálni, és ha ez abba, hogy Trumpot meg kell vásárolni, mert látod nála ez működik, ez a gondolkodása, ő mindent a pénz haszon szempontjából szemlélt.
Igen, ugye most is mondja a tárgyalások alatt, hogy hát én üzletember vagyok, egész életemben üzleteket kötöttem, erre a béketárgyalásra is úgy tekintek, mint egy üzleti tranzakcióra, ezért fogok megállapodni Putyinnal.
Nem is kellenek elemzők, ugye ő meg is mondja rögtön, hogy úgy gondolkozik. A probléma az, hogy ez egy más faj. Ugye, és nem véletlenül ezt több évszázadon keresztül a diplomát nevezett műfajt, azt művelték is, elég magas szinten az Egyesült Államokban is. Úgy néz ki, hogy ennek, hát azt mondom, hogy majdnem búcsút inthetünk az új világban, és ez tényleg ilyen értelemben új világban vagyunk, hogy olyan szereplők léptek a politikai térbe, és egyre többen vannak, akik hát mondom így, hogy igazából nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a hitelesség kérdésével, semmivel nem foglalkoznak. Mit mondtak tegnap, mit mondanak ma, egyáltalán kiadban képesek egymásnak ellen, maguknak ellen mondani. Ebben az Európai Unió egy dolgot tud tenni, taktikusan megkötni a Trumppal azokat az alkukat, legyen szó mondjuk amerikai LNG gáz vásárlásáról, amerikai fegyverek vásárlásáról, és egyéb más dolgokról is, amit még miről Trump álmodik. Nyilván ennek része lett egyébként ez az ukránokkal kötött ugye, ritka fém megállapodás is. Az, ami az biztosítja azt, hogy az Egyesült Államok nem fog hirtelen hátat tenni, és kifarolni az egész európai ukrajnai kultusból. Ugye, ha már pénzről beszélünk, és nyilván ez Putyin is kicsit megérte Trump esetében, vagy rá kell ígérni. És ez történik most. Az Európai Uniónak ez nyilván pénzbe fog kerülni, de valószínűleg nem fogba kerülni, mint hogyha hagyná a dolgokat elfajulni. Hát úgy tetszik, jó színésznek is kell lenni, és ezt Macron szerintem kiválóan játszott. Amikor kellett, akkor sarkáról állt Trumppal szemben, kijavította Trump árhíreit, hiszen Trump tudjuk, hogy rendkívül nagy árhírterjesztő, nem mondta ezt a műfajt, és kijavította, ahol kellett, ahol fontos volt, hogy Európa támogatása például jól meghagyja az Egyesült Államok, és stb. Ezek nem kölcsönökről van szó, visszaemtétedő támogatásokról, stb. Ahol viszont akkor kicsit behízelget neki a személyes, ennek az embernek, a nagy embernek, ennek a nagy óriás bébinek mondjuk így a személyes szeszélyeire, a hiúságára, a perva. Egy kicsit tényleg Trump arra emlékeztet, most annélkül, hogy lebecsülni, viszont nem szabad lebecsülni, hogy nem egy buta ember. Más kérdés az, hogy mire használja az eszét. Hanem az, hogy tényleg úgy tűnik, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor van egy óriás bébi, ha elesik, akkor óriási ránk tud dőlni, mint egy szekrény, tud nyomni minket, akinek viszont egyelőre úgy néz ki, hogy az agya legalábbis a külpolitikai ilyen téren elég kicsi. Most ha lépjünk tovább ezen, természetesen nem akarom Trumpot ezzel most a középpontba helyezni. A lényeg az, hogy az Európai Unió számára közben, és ez a második pont, el kell indítani azokat a folyamatokat, amelyek az Európai Uniót függetleníteni tudják az Egyesült Államoktól, és felkészítik arra, hogy szembe tudjon szegülni, szembe tudjon állni esetleges jövőbeli orosz agresszióval. Ez a következő lépés. Ez, ami most rendben fog kerülni, és ennek van egy olyan elágazása is, több elágazása van, Ukrajna támogatása, amit vegyünk úgy, hogy ha komolyan veszük azt, hogy orosz agresszió, különösen az Egyesült Államokra nem számíthatunk, ez egy nagyon kulcskérdés egyébként, ha nem tudjuk már azt gondolni, hogy az Egyesült Államok mögöttünk lesz, az egyértelműen felbátorítja Oroszországot. Akkor viszont föl kell készülnünk arra az esetre is, hogy késleltessük azt az időt, amikor az oroszok lesznek ránk rohanni, ránk rontani különböző eszközökkel, és ebben az esetben Ukrajna szerepe megint csak felértékelődik. Plusz még az is, kell egy elrettentő politika, és meg kell valahogy nyerni ezt a békét is. Nem tudjuk, hogy lesz-e béke megállapodás, ez egyáltalán nem biztos abból, ami most egyelőre kiderült, hiszen egy nagy katyvasz van, és nem biztos, hogy valaki számára elfogadható lesz. Igen.
Igen. Ugye említettük már Macron francia elnököt, de hát közben itt volt múlt héten, vagy a hétvégén egy német választás, tehát az is átrendezi a terepet, és új erők, új szereplők léphetnek be a tárgyaló asztal mellé is, új szereplők ülhetnek. Mennyire van Macron úgymond egyedül hagyva, vagy mennyire Macron most Európa elnöke, tárgyaló elnöke, vagy mennyire léphet majd ide mellé akár Friedrich Merz, akár más európai vezető?
Én azt hiszem, az elmúlt napok azt mondták, hogy Macron-t legalábbis nemzetközi szinten korai volt leírni. Emmanuel volt az első, aki az emlékezetes Sorbonne-i beszédében 2017-ben felvázolta azt, hogy Európának stratégiai autonómiára és európai szuverenitásra kell törekednie. Nyilvánvaló, ez arra általában is jellemző, hogy szerintem intellektuális téren messze megelőzi a többieket, és ki tud tekinteni Párizs mögül, A legnagyobb problémája az, hogy egy olyan országnak a vezetője, amelyet nagyon nehéz hozni a kátyúból, a mély kátyúból, amiben jutott. És ez Macronnak sem sikerült, és ez az ő, hogy mondjam, európai téren mutatott aktivitását is erősen legyengítette. Ráadásul, ahogy te is mondtad, nem partnere, teljesen hiányzott a partnere Merkel óta, de nem csak Merkel óta, én úgy gondolom, hogy Merkel utolsó sem voltak feltétlenül termékenyek Németország és Európa szempontjából. Látjuk, hogy elősség elég sok problémát tartalmaz, legyen szó energiáról, az oroszok naív hozzáálláshoz, az orosz energiaszállításokhoz, stb. Függővé váltunk még jobban az orosz energiától, és lehetne még sorolni, idézőben mondom, Merkelét és bűneit. Az a helyzet most igazából szerintem, hogy ez egy jó hír, ami most Németországban történt, hogy van egy esély arra, nem azt mondom, hogy ez is lesz, hogy Németországban lesz egy stabil kormány, egy stabil, sokkal stabilabb kormány, mint az előző volt. Már csak azért is, mert ennek valószínűleg csak két tagja lesz, két párt, és nem három párt, mert mindjárt nagy nyereség. És lesz egy olyan kancellárjelöltje, egy kancellárja, most valószínűleg Friedrich Merz személyében, aki visszalapozza egy kicsit a német történelem könyvekben, és eljut Helmut Kohlig, akkor talán megérti azt, amit Helmut Kohl annak idején megérte, hiszen Helmut Kohl egy nagyon bátor, mondjuk így, intézkedés sorozatot hajtott végre ott a hidegháború végén, a Szovjetunió összeomlásakor, amikor gyakorlatilag sikerült elintézni azt, bátorossággal, kiváló diplomáciával, hogy Németország újra egyesülhessen. És ezzel olyan tabukat döntögetett meg, ami nem volt akkor még Franciaország számára sem egyértelmű, nem is beszélve a Szovjetunióról. Tehát én azt mondom, Friedrich Merznek van egy ilyen, lehet egy ilyen helyzete, az egy más kérdés, hogy Merz tud élni ezzel, és Macronnal és Tuskkal, hangsúlyoznám, Tusk nagyon fontos személy szerintem, itt összefogva képesek lesznek kihúzni ezt a szekeret, vagy egy jó irányba, inkább azt mondom, igazából egy jó irányba terelni. Én azt mondom, hogy ez egy, ma minden rossz hírnek, minden kis hírnek, jó hírnek örülni kell, és ez egy jó hír. A lehetőség ott van. Az egy kérdés, hogy azt is látnunk kell, hogy itt nem lesz elég európai védelmi politikát fölállítani, fegyverkezni, felfegyverkezni, és a védelmi képességek kifejleszteni, tehát önálló lábra állni Európának a védelmi politika terén. Itt sokkal többről van szó. Itt egész Európa egy politikai rendszere, idézően mondom, az Európai Unió működik, valószínűleg, amit eddig ismertünk, annak változnia kell. Most ezt, amikor ezt mondom, akkor azért mondom ezt, mert úgy gondolom, hogy ez nem egy egyszerű, csak egy játék. Olyan folyamatok indulnak el, olyan akadályozó tényezők merülhetnek fel az úton, amelyek az Európai Uniót elindíthatják egy magasabb integrációs, vagy mélyebb integrációs szint felé. Én nem hiszem azt, hogy csak csupán egy elemet megváltoztatunk ebben az európai puzzle-ban, az elég lesz. Itt az Európai Uniónak, és ennek látjuk jelenlét is, elnézést, milyen befejezem, a versenyképesség. Tehát pont amikor beszélünk, akkor jött ki ez a nagy, újabb, tiszta ipari stratégia. Ebbe az irányba hat. Tudnék, ha az Európai Unió komolyan veszi a versenyképességét, összerakja a különböző elemeket, ezzel is támogatni fogja azt, hogy nagyobb növekedése lesz, több elkölthető pénz lesz arra, hogy a saját védelmét is megerősítse.
Amit mondasz, az azt is jelenti, hogy abban valószínűleg Orbán Viktornak is igaza van, hogy egy világrendszerváltás tanúi vagyunk, szemtanúi vagyunk éppen. A kérdés az, hogy ebben a világrendszerváltásban Magyarország, illetve Orbán Viktor, aki sok dimenziós, sok játszmát játszik, ahogy mondani szokták, hol helyezkedik el, ugye? Most az eddigi európai hirtelen összehívott, aztán nem is annyira hirtelen tárgyalásokon nem voltunk ott, illetve, hogyha jól tudom, akkor a következő fordulón se lesz ott Orbán Viktor. Szóval mekkora és milyen befolyása lehet a folyamatokra a magyar kormányfőnek?
Igen, először azzal kezdeném igazából, hogy abban én még akkor sem talán követni valót, hogy Orbán Viktor nem hívták meg azokra a találkozókra, amelyek a jövő heti rendkívül EU csúcsot megelőzik, mert hogy nem csak ő hiányzik onnan, hanem hiányzik még egy számos más ország, amelyek viszont az Európai Uniónak jelenleg azért inkább a mainstreamébe tartoznak. Ez azért van egyszerűen, mert Magyarország nyilván nem tartozik a nagyhatalmak közé az Európai Unióba, a bajkeverők közé tartozik természetesen, és ez a másik ok nyilván, amiért akkor se hívták volna meg esetleg, hogyha Magyarország egyébként egy erősebb, mondjuk így, hogy védelmi politika terén is vagy el is, hogy beleszólása lenne politikailag, de hát nyilván is nagyon az számít, hogy őt az ellendrukkerek közé sorolják, és ő lesz az utolsó, akit, meg Fico, akit erre ilyen találkozókra meghívnak, ahol egyébként nyilvánvalóan átbeszélik a követendő stratégiát arról is, hogy az úton felmerülő akadályokat, amelyek egyike valószínűleg Orbán Viktor lesz, hogyan próbálják elhárítani. Tehát olyan dolgokról fognak beszélni többek között, amelyek Orbán Viktor kormányát érinteni fogják, és nyilván senkinek sem érdeke az, hogy erről megtudják a másik oldalon, amiben most ugye Trump is beletartozik bizonyos szempontból. Tehát ebben logika is van, meg vannak realitások is. A másik dolog az, hogy Orbán Viktor hol van most, és hol van most Magyarország, hova tette Magyarországot. Én azt hiszem, egy nagyon fontos, ami a magyar sajtóban nem kapott szerintem megfelelő vízhangot, eljutottunk egy nagyon fontos vízválasztóhoz. Az Orbán kormány átlépett egy hihetetlen vörös vonalat megint szerintem a héten, amikor az ENSZ közgyűlésében volt egy szavazás, és az Európai Unió tagállamai közül egyetlenként odaállt az Egyesült Államok és néhány más országgal együtt, egyet mellé, amely egy olyan, mondjuk így határozat tervezett mellé, amely elfelejtette volna megemlíteni azt, hogy ki az agresszor ukrajnai konfliktusban, és a területi integritásról sem ejtett szót. Én úgy gondolom, hogy ezzel Orbán elkövetett egy olyan nagyon nagy hibát, de hát nyilván ő ezt úgy gondolja, hogy ez nem hiba, hiszen látom azt, hogy az ő most korlátlan lelkesedést így bizalmat szavaz Trumpnak, a Trump gőzhengernek, de elfelejti közben szerintem azt, hogy ezzel antagonizálja még jobban a saját szövetségeseit. Tehát Magyarország most elkövette azt, hogy tényleg először ment szembe ilyen értelemben, nemzetközi szintéren is a saját szövetségeseivel. Az, hogy az Európai Unión belül hogyan tesz-vesz, hogyan próbálja megnehezíteni a döntéshozatalt, ami Ukrajna támogatását szolgál, az egy dolog. De ez itt kifelé történt, és letette a hűséges Trumpnak. Most ebben a számításban nyilván az ő számítása az, hogy Trump most mindenkit le fog hengerelni, és Orbán Viktor a napos oldalra kerül, míg az Európai Unió meg szép lassan szétesik. Azt hiszem, hogy alulbecsüli az Európai Unió ellenálló képességét és elszántságát. Érdekes módon egyébként egy ember, aki ott van az Európai Unió ülésein, valahogy nem veszi komolyan a saját kollégáit. Azt akár is föl kéne vetni igazából, hogyha egy portugál miniszterelnök megérti azt, hogy mik a tétek, akkor egy magyar miniszterelnök miért nem érti meg, de nyilván a portugál miniszterelnökkel van a baj, pedig ők elég távol vannak területileg ettől. A lényeg az szerintem az, hogy Orbán Viktornak van ebben a rendszerben van egy gyenge pontja, ez pedig az, hogy a Trumpnak az intézkedései, cselekedetei nem arra irányulnak, hogy Trump az Európai Uniót átvegye. És arra gondolok igazából, hogy az Európai Unióban megmondja, hogy az Európai Unióban ki melyik országot irányítsa. Sőt, igazából ez napról napra, ez az erő, ez a hatás csökken. Hiszen éppen az alelnökének a beszéde volt az, ami jelentős mértékben elidegenítette az Európai Uniót az Egyesült Államoktól, mostani vezetésétől, és ez az elidegenítési folyamat tovább tart, és az Európai Unió határozottan Trumppal szemben fogja meghatározni magát. Most földrajzilag Magyarország mindig az Európai Uniónak a szívében van. De nagyon nehéz elképzelni azt, hogy hogyan tudja Orbán Viktor ezt igazából olyan erőre váltani, ami megváltoztatja az Európai Unió menetét. Én pont az ellenkező, legalábbis nem azt mondom, hogy ez lesz. Mert nyilvánvalóan Orbán Viktornak is vannak lapok a kezében. De az arra föl kell készülnie, hogy amit ő várt, hogy Trump fellépése és Putyinnal való esetleges kiegyezése után az Európai Unió, ugye mert ezt gyakorlatilag megfogalmazta, igazából magára vessen, és nem marad más neki majd, mint csak, hogy a ködökét nézegesse, miközben ő meg triumfálni fog, és elhárul minden veszély az Európai Unió részéről, hogy őt a jogállam lebontásáért, a demokrácia lebontásáért, stb. Felelősségre vonják egy napon, vagy egyetlen ezért revolverezik. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió pont az ellenkező irányba indulhat el. Olyan sok hatást kapunk, ami utána felismerés az, hogy most magunkra számíthatunk, és nekünk kell kialakítanunk a saját kereteinket. És akkor még egy lépésre tovább megyek ennél. Március 6-án egy fontos teszt lesz, lakmusz teszt lesz ilyen szempontból, a március 6-ai ülés, ahol kicsit megint megismétlődik az a helyzet, amikor Orbán állt mindenkivel szemben, emlékezzünk vissza, az ukrajnai pénzügyi csomagról. Megint egy pénzügyi csomag, és nagyon hasonló összegekről van szó, van az asztalon. Orbán Viktor gyakorlatilag az ukrán válság kezdete óta megpróbálta az Európai Uniót meggyőzni, többé-kevésbé abszolút sikertelenül arról, hogy más utat kell járni. Ez nem sikerült, és erre most azt látja, szerintem nagyon nagy csalódására és dühére, hogy az Európai Unió pont az ellenkezőjét teszi, mint amit ő vár az Európai Uniótól. Azt nem jelenti azt persze, hogy Orbánnak esetleg, majd meglátjuk, hogy ki nevet a végén majd, de az biztosnak tartom, hogy ha arra gondolt, hogy itt az Európai Unió pillanatok alatt mint egy megjuhászodott kutya fog majd a Trumpnak a lábához simulni, akkor szerintem nagyon tévedett, és elindíthat ez olyan folyamatokat is, hogy továbbá is keresztre feszik a többieknek, ez kiélezi a helyzetet, és a megoldások előtt nyithatja meg az utat, amelyekre eddig nem volt igazából készség, viszont miután az Európai Unió most egy olyan helyzetben van, ez egy vátesz helyzet, egy olyan helyzetben van, hogy gyorsan dönteni kell, és gyorsan kell dönteni, azok az akadályok, amelyek rendszer szinten most már akadályozzák a cselekvőképességét, ezeket úgy fogják félreállítani, hogy megkeresik a megfelelő módszereket az Európai Uniós kereteken kívül.
Igen, erről már beszéltünk, hogy a vétónak hogyan lehet majd útját állni, és erről bizonyára még beszélni is fogunk, illetve hát, ahogy említetted, jövő héten, március 6-án lesz egy fontos fordulópontja az összes kérdésnek, amiről mi most beszéltünk, úgyhogy jövő héten innen folytatjuk Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával. Ez volt az Eurovízió, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.